egy másfél szobás kis lakásban, amiből a fél szoba volt az iroda. A 90-es évek elején kezdtem el építeni a bizniszt, ami mára egy 800 milliós vállalkozás lett, és a Covid éve ez a teremtsd újra önmagad kérdés számunkra is elhozta, ugyanis március 16-án 2020-ban bezuhantunk a nullára. Tettük mindezt 3 nap alatt, tehát nekünk nagyon gondolkodni sem volt időnk, hogy mi legyen a stratégia, hogy a normáról visszaestünk 50%-ra, majd 35%-ra, majd 15%-ra, és utána már nem kellett gondolkodni, hogy honnan kell újraépítenünk, mert ez a nulla volt. Én saját magamat fejlesztve, mint személy. Az én tudásommal építettem fel a vállalkozást, és fejlesztettem magát a céget, és fejlesztettem a körülöttem levő embereket, jelen esetben munkatársak, de mi a vevőinket is fejlesztjük, tehát nálunk szakmai képzések is vannak, mi több üzleti képzések is vannak a viszonteladóink számára. Mi nagyon képzésorientált cég vagyunk, és szerintem ez a sikerünknek a titka. Álmom az, annyira klassz lenne, hogyha Magyarországon minden kis vállalkozónak és KKV-nak meg lenne az a 10 alapérték pontja. Ugye nálunk benne van az, hogy családbarát, családcentrikus a cég, az, hogy a kommunikációra nagyon nagy hangsúlyt helyezünk, benne van az önkéntesség, a törődéssel kezdődik az egész, és elárulom a 10. alapértékünk a szeretet. Tehát ezek még nagyon-nagyon sokat segítettek. Például egy ilyen covidos válsághelyzetben is, amiben mi belekapaszkodtunk, az alapértékeink voltak, és én hiszem azt, hogy ezzel tudtunk kimászni, újra visszakapaszkodni. Tedd első helyre az embert, és a profit az utána jönni fog. Mert ha te, mint tulajdonos vezető, boldoggá tudod tenni a munkatársaidat, ők lesznek azok, akik majd boldoggá teszik a te vevőidet, és gyakorlatilag ennyi a képlet.
Szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Teremtsd újra a vállalkozásod beszélgetés sorozat következő epizódja. Ez alkalommal vendégem Forrai Nikolett, az Ünnepek Áruháza alapítója, aki egy nagyon komoly vállalkozást épített fel az elmúlt években, évtizedekben, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel Forrai Nikolettet.
Szia Péter, nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek.
Niki, ha esetleg van olyan, aki még nem találkozott az Ünnepek Áruházával, vagy akár rólad nem hallott, akkor segíts nekünk kérlek, hogy a te személyes történeted, amíg ekkora vállalkozást építettél fel, megosztod velünk ennek a legfőbb mérföldköveit, akár számokban is, hogy volt már egy előző beszélgetésünk, és ott mondtam, hogy szerintem az álszerénység a sokkal rosszabb, mint a szerénytelenség, tehát nyugodtan tegyél bele konkrétumokat is. Láttam egyszer egy riportot is veled, ahol pedig arról beszéltél, hogy egy főként férfiakból álló közönségnek kivetítetted a számokat a vetítőre, és azt mondtad, hogy beszélnek a számok magukért, aztán egy kicsit jobban kezdtek el figyelni a gondolataidra. Úgyhogy kérlek, oszd meg velünk, hogy honnan indultál, egy pici lakásból, amennyire én tudom, igen, most egy hatalmas céget vezetsz, mik voltak a főbb állomások?
Végül is a számok adatok. 25 éve kezdtem ezt a játékot, amit vállalkozásnak hívnak. Mostanra egy 25 fős csapatom van, és 8000 cikkszámunk, 8000 termékünk az év minden ünnepére. Ezek lufik, partikellékek, jelmezek, jelmezkiegészítők, ugye az Ünnepek Áruháza termékei, és valóban én egy másfél szobás kis lakásban, amiből a fél szoba volt az iroda a 90-es évek elején, kezdtem el építeni a bizniszt, ami mára egy 800 milliós vállalkozás lett, és a Covid éve ez a teremtsd újra önmagad kérdés számunkra is elhozta, ugyanis március 16-án 2020-ban bezuhantunk a nullára. Tettük mindezt 3 nap alatt, tehát nekünk nagyon gondolkodni sem volt időnk, hogy mi legyen a stratégia, hogy a normáról visszaestünk 50%-ra, majd 35%-ra, majd 15%-ra, és utána már nem kellett gondolkodni, hogy honnan kell újraépítenünk, mert ez a nulla volt, úgyhogy 3 nap alatt átterveztük a pénzügyi tervünket, és ezt zéró tervnek neveztük el.
Azt kérdeztem volna, hogy mivel ez a cím, hogy teremtsd újra a vállalkozásod, hogy nálatok mikor volt a 25 év alatt a leginkább ilyen legnagyobb kihívás, ami eszedbe jut erről a címről, de akkor ezek szerint a tavalyi év történései, és nem fokozatosan, hanem akkor egyik pillanatra a másikra.
Még 3 nap alatt bezuhantunk, így van.
Ennek gondolom legfőbb oka, vagy egyik legfőbb oka az lehet, hogy amikor nézzük a termékpalettát szolgáltatásokban, akkor ugye van a szükséglet és a vágy, és azért, amit ti képviseltek, az művészet értékesíteni, hiszen ott sokkal inkább arról van, hogy vágy.
Tudod, bezártak minket, rendezvények nincsenek, éttermek nincsenek, partik, bulik nincsenek.
Tehát a legfőbb vásárlók.
Így van, így van. Tehát így a vásárlóinknak a Covid alatt az volt a legnagyobb problémájuk, hogy honnan szereznek WC papírt, nem az, hogy honnan szereznek lufit.
Bizony.
Tehát ez egy nagyon sokként érte az egész iparágat.
Bizony, tényleg voltak ezek a fázisok, amikor mindent mindenki felvásárolt, és kongott a polc az ürességtől. Pont amit mondasz, és én is ehhez csatlakoztam, ugye ott a szükségletre mentek, a tartós élelmiszerek, WC papír. Akkor kíváncsi vagyok, hogy ti mit tettetek az elmúlt egy év alatt, mik voltak azok, ahogyan kezeltétek ezt a helyzetet, mert emlékszem, mi akkoriban váltottunk üzenetet, és akkor írtad, hogy gyakorlatilag az teljes káosz, vagy káó lett, és hogy abból az elmúlt egy évben mit tettetek.
Emlékszem, kértem is tőled egy bátorító videót a csapatomnak, mert nagyon magunk alatt voltuk, hogy gyakorlatilag mi lesz velünk. Engem nem tudom, hogy a szerencse hozott ki ebből az egészből, vagy az, hogy én úgy élem az életemet, hogy nagyon szeretek adni, nagyon szeretek barátkozni, és nagyon sok barátom van vállalkozói körökben is. Ez nekem abban a szerencsében volt részem, hogy amikor bezuhantunk, és ott álltam, hogy 25 ember, úristen, de nem tudom őket eltartani, ugye a vállalkozónak a legnagyobb költsége
a
járulék és a bér, a bérleti díj után, hogy mi lesz. És akkor a mi lesz második reggelén, én arra ébredtem föl, hogy egy barátom, aki korábban egy mastermind csapattársam volt, és egyébként pont webáruházak, online marketingje köré szerveződött ez a mastermind csapatunk, egy messenger üzenetet írt, hogy nincs véletlenül egy kisebb csapatod, akit kiszerveznél egy olyan webáruházhoz, aki olyan termékekkel foglalkozik, ami így a válság hatására hihetetlenül megnőtt az érdeklődés, és elkezdtek dübörögni, és egyszerűen nem bírják, tehát ott tart, hogy vagy duplázzák a csapatot, vagy... És akkor a válaszom az volt, hogy István, nekem csak szabad emberem van per pillanat, mert ugye nullán vagyunk, és azonnal 6 ember át tudott menni, ki tudtam őket szervezni ahhoz a webáruházhoz. És én negyedik nap is egy ilyen üzenetre ébredtem, egy másik barátom, egy másik üzleti közösségből, nincs véletlenül szabad embered, akit egy kertészeti áruda, és tudod, emlékszel a válságnál, mindenki otthon maradt, és akkor kezdtek szépítgetni a kertjét, házát. Mondom, Matyi, csak szabad emberem van, mennyit szeretnél, úgyhogy egy 6-os csapat oda is. Tehát gyakorlatilag nekem a pénzügyi vezető fenyőkérget lapátolt 2 hónapig, viszont megizmosodott, szép, barna lett, és nagyon jól érezte magát a fizikai munkától, míg nem vissza tudott térni a fedélzetre. Mi egy olyan 3 hónap múlva kezdtünk el szép lassan rendeződni, és valamiféle forgalmat produkálni.
Olyan hívószavak jutnak eszembe rólad, mint vállalkozó, hogy cégkultúra, hogy automatizmusok, hogy szabadság, hogy munkatárskiválasztás, tehát ezeket szeretném, hogy kicsit körbejárnánk. De először is arra vagyok kíváncsi, hogyha most megkérném azt a 25 fős csapatodat, hogy egy kis papírkára írjanak le 3 dolgot Forrai Nikiről, akkor mi lenne az, ami a legtöbbeknél papírra kerülne?
Náluk? Szerintem az első az... Ugyanis ezt mondták is nekem, mégpedig amikor megkérdeztem őket, hogy elhívtak egy konferenciára, vállalkozók, vagy nem, csúcsvezetők konferenciára, mondom, szerintetek én mit tudnék mondani más vezetőknek? Ez egyik bekiabált, hogy egyszerűen el sem menj, emberséget úgyse lehet tanítani. Mondom, köszi, de azért el kell mennem tehát, és ez az emberség. Talán az, hogy emberséges vagyok. A kitartó szerintem biztos, hogy rajta lenne, mert azért, aki 25 évig kibírja, és ugyanazt a vállalkozást csinálja, és ezt látják ők is, hogy a kitartásom...
És mi lehet a harmadik?
És mi lehet a harmadik? Tudom, mi a harmadik nekik. Az a céltudatosság. Ők nagyon céltudatosnak látnak engem, és amikor a vállalati alapértékeket raktuk össze közösen velük, én csináltam egy olyan játékot, hogy nekem megvolt a 10-es listám, hogy mik azok az alapértékek, amik mentén én élem az életemet, szervezem a cégemet, de nagyon kíváncsi voltam az ő véleményükre, és közvetlenül 10-ből 9 nagyon drukkoltam, de ugyanaz volt, ami az élnistámon, és ők valamiért, én a célt nem raktam bele, mert nekem olyan természetes, hogy mindig célok érünk, célok irányába megyünk, de nekik ez hiányzott, és akkor kicseréltük az én tizedikemmel, és így született meg a 10 alapértékpontunk, és szerintem ők céltudatosnak gondolnak, ebből gondolom, hogy ők azt berakadták az alapértékek közé.
Közben hallgatlak, eszembe jutott Albert Schweitzer, béke Nobel-díjas gondolata, aki azt mondta, hogy az élet iskolájában egyetlen képpen lehet oktatni, példamutatással. Most, amit elmondtál, az a kollégáidnak te egy szerepmodell lettél azáltal, amiket most itt az emberséggel kapcsolatban elmondtál, illetve a céltudatosság, tehát ezek mind olyanok, amikor azt mondod, hogy ők úgy tekintenek rád, mint egy követendő példa. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolsz arról a megközelítésről, hogy mennyire szűk keresztmetszete egy vállalkozás fejlődésének a vezető, mert most kíváncsi vagyok, hogy ez így iskolák csatája, hogy melyik van először, hogy építünk nagy vállalkozást, aztán majd belenövünk, vagy fordítva, hogy a mi növekedésünk határozza meg azt, hogy hogyan tudunk egy vállalkozást irányítani.
Biztos megtörténhet mind a kettő, mert van, aki például megörököl egy vállalkozást, és már az egy szép nagy vállalkozás, és akkor bele kell nőnie a nagy kabátba, ha még az túl nagy rá. De az én esetemben az volt az út, hogy én saját magamat fejlesztve, mint személy, az én tudásommal építettem föl a vállalkozást, és fejlesztettem magát a céget, és fejlesztettem a körülöttem levő embereket, jelen esetben munkatársak, de egyébként én nem csak a munkatársak fejlesztésénél nem álltam meg, mi a vevőinket is fejlesztjük, tehát nálunk szakmai képzések is vannak, mi több üzleti képzések is vannak a viszonteladóink számára, tehát mi nagyon képzésorientált cég vagyunk, és szerintem ez a sikerünknek a titka.
Itt közben beugrott, hogy lehetne ennek a beszélgetésnek ez a címe, hogy fejleszd a vevőidet, mert ez egy szerintem nagyon unikális megközelítés, amit most mondtál, hogy őket is. Az más dolog, hogy alapból kapnak egy vásárlói élményt, amiről már sokszor meséltél, hogy ez milyen fontos számotokra, hogy amikor betér, akkor utána egyrészt képviselje a ti jó híreteket, tehát evangélistává váljon, másrészt nyilvánvalóan hozzátok térjen vissza. Mi ennek a titka, hogyan lehet a vevőket képezni?
De hogy kapjon tudást is, igen, és azzal a tudással ő erősebbé, ügyesebbé tud válni. Mi a titka? Kitartónak kell lenni.
Ezt tökre értem, arra vagyok kíváncsi, igen, hogy nyilván nem fogod őket beültetni egy osztályterembe, hogy na vevők, akkor most tanítunk titeket. Figyelj, tehát hogyan csinálod?
Erőszakkal semmit nem lehet. Tehát arra rájöttem már az évek során, hogy egyetlen egy dolog működik, az önkéntesség. Tehát hogyha ő önként jön, önként adja például munkavállalóként a munkáját, akkor örül. De pisztollyal nem állhatok sem munkavállaló, se a vevőn fejénél. Tehát olyan trükkökhöz kell folyamodni, hogy valamiért az a dolog számára csábító legyen, megmutatni neki az előnyeit, mondjuk vevő esetében több profit. Általában egy vállalkozónál ez működik, a több profit, több szabadidő, és akkor ha már azt látja, hogy ő a családjának többet tud adni, a családjával esetleg több helyre tud elmenni nyaralni, mert pénze is lesz rá, ideje is lesz rá, akkor ez a vágyott képér cserébe képződik. És akkor szívesen veszi akár az értékesítéssel, social media marketinggel, bármivel kapcsolatos tanításokat, matek. Például én csináltam nekik Business Matek című
izgalmas
képzést.
Most az jutott eszembe, hogy talán John C. Maxwell volt, aki ugye azt hiszem 60 könyvet írt a vezetésről, és ő azt mondta, hogy a legnehezebb vezetni egy olyan szervezetben, ahol önkéntesek vannak. Hmm. Ott van az igazi tudás, mert egy hierarchiában ott lehet presszúrával, különböző dolgokkal, de az, amit most te mondasz, és pláne egy ilyen együtt működés a vevő és a szervezet között, ez igazán izgalmas.
Igen, és egy önkéntes alapokon nyugvó együttműködés. Igen, egy demokratikus légkör, amikor nem én vagyok a főnök és dirigárok, és mindenkit megfélelmitek, és akkor a megfélelmített kollégáknak a tömege.
Soha nem voltál ilyen? Elmondom, miért kérdezem, én multikörnyezetben nőttem, úgymond fel, és ott a ranglétrán hamar jutottam magasra, és 1500 embernek lettem a vezetője, és az volt a rám jellemző, hogy igaz, hogy szigorú voltam, de legalább igazságtalan. És utána ebből lett egy olyan elégedettségfelmérés, ahol meg az országban a legjobb eredményt hoztuk, tehát ez egy belső változás volt. De én sajnos, vagy utólag már nem tudom, hogy mennyire sajnos, az ő szempontjukból mindenképpen sajnos, a fejlődésem ez valószínűleg kellett, hogy akkor erőből próbáltam meg, és tudom, hogy te úgymond híres vagy erről, hogy te meg pont, hogy nem erőből próbálod, de soha nem volt ilyen, mindig is ilyen finoman csináltad? Vagy,
változtam, vagy... én is rengeteget változtam az évek során, és kezdtem azt felismerni, hogy ha ők jól érzik magukat, ők boldogok, most a munkatársakról igen. beszélek, vagy akár a vevőkről is, értem. Az gyakorlatilag az én szabadságom, boldogságom záloga. És változtam én is, egyre tudatosabb lettem a tekintetben, hogy ugye demokratikus légkör legyen, bevonás legyen, vegyem a fáradtságot arra, hogy odafigyeljek rájuk, hogy adjam nekik a figyelmemet, hogy támogassam őket az egyéni céljaik elérésében. Tehát nagyon sokat tanultam egyébként ebbe az irányba, és nekem Dale Carnegie a tréningjei nagyon sokat segítettek, szerintem ő egy annyira emberi vezetési módot is tanít, meg annyira jó kommunikációs stílust, hogy változtam én is, nem voltam mindig ilyen.
Ha már mondtad Dale Carnegie-t, meg a cégkultúrát is említettük, akkor mi ennek a legfőbb megnyilvánulása, mik a vezérlő elvei a ti működéseteknek így a cégkultúra szempontjából?
Most elővehetném a saját 10 alapértékünket, de nemrég csatlakoztunk egyébként amerikai szervezethez, a World Blue-hoz. És a World Blue, első magyarországi tagok vagyunk, a World Blue azt tűzte ki a zászlajára, angolul mondom, freedom at work, szabadság a munkahelyen. És hogy a vezetők ne félelemből, meg félelem alapon vezessenek, hanem merjenek olyan légkört teremteni a munkahelyen, ami egy demokratikus légkör, ami egy decentralizált légkör, ami akár egy laposabb struktúra, ami a munkatársak bevonásával jár. És azt hiszem, hogy itt a kulcs szó a transzparencia, a teljes átláthatóság. Nálunk egyébként ez van. Nem egyik napról a másikra alakult ki az, hogy a kollégák mindenbe belelátnak. Tehát én például megosztom velük nem csak az árbevételt, az árrést is, a profitot is, az összes költséget ismerik. Nekünk 10 naponta ki van rakva a fali újságra, hogy mennyi volt a 10 nap forgalma, ez mennyi volt tavaly előtt. Tehát mindenki látja, hogy merre megyünk, mit produkálunk. Látjuk azt is, hogy mennyire termelékenyek vagyunk, tehát az adott forgalmat, árbevételt hány kolléga csinálja meg, ugye az leoszt hónapra, akár napra, mi olyan perverzek vagyunk, hogy ezt órára is leosztjuk, és nézzük azt, hogy a hatékonyságunk, a termelékenységi mutatónk is nő. Tehát minden szám, adat, statisztika egy nyitott könyv, és nem csak vezetők előtt, a csapatvezetőim előtt, hanem az összes munkatárs előtt, és a mai napra eljutottunk odáig, hogy teljes a bértranszparencia is. Tehát tudjuk, hogy ki mennyit keres, és tudjuk azt, hogy miért annyit keres, és szerintem, hogyha a rendszer igazságos, nálam is 10 éve mi alapján döntesz, új kapjon több lóvét, mert másképp nem tudom fölvenni. A régi, hát neki jó az, ami van, tehát nem voltak tiszta keretek, nem volt tisztázva, nem volt átbeszélve, és úgy mindenki számára megnyugtató és igazságos módon kezelve ez az egész bérezés. De a mai napra már ezt is elértük, hogy ott sincs kérdés, miért annyit keres? Szeretnéd azt a pozíciót? Szeretnél felelősséget vállalni annyi emberért, azért a feladatért? Tudod ezt csinálni, azt a munkakört? Ja nem. Hát akkor ő azért annyit, te ezért ennyit. Tehát, hogy ez a tiszta sor. És talán a transzparencia egy olyan szó, ami egy megnyugtató biztonságot ad. A stratégiát is ismerik, a jövőképemet is ismerik. Tehát a tiszta kommunikáció is még ez mellett szerintem egy kulcs.
Amikor beszéltél a mérésről, mindent mértek, már perverz módon, ahogy te fogalmaztál, hogyan, milyen rendszerrel csináltuk ezt? Most arra vagyok kíváncsi, hogy itt van egy controlling osztály, vagy vezető, vagy munkatárs, vagy automatizálás, mert azt tudom, hogy ez a másik ilyen szenvedélyed, hogy minél több igen. dolgot automatizálni, ezt hogyan valósítjátok meg?
Egyébként igazából nem is az én szenvedélyem, mert én, hogyha a diszkteszt megvan, tudod, hogy nagyon sárga vagyok, és a kékek azok nagyon szeretnek rendszerbe gondolkozni, rendszerbe dolgozni, rendszert építeni. Az én titkom az, hogy nagyon sok kék kollégával veszem meg, vezetővel magam körül, tehát a pénzügyesem, a csomaglogisztika, a raktárvezető, a beszerzési vezetők, ők nagyon kékek, tehát ők erre képesek. Én a szétszórtságommal erre nem vagyok képes, de ők ezt imádják, és imádják ezeket a kihívásokat is, és gyakorlatilag ők azok, akik fejlesztik a rendszert, és bármelyik munkatársnak lehet ötlete olyan innovatív megoldásra, egy kütyűbevezetésre, szoftverbevezetésre, ami az önjáró folyamatokat segíti.
A következő kérdésem a delegációhoz kapcsolódik, mert hogy azt látom, hogy a te szabadságodnak az egyik legfőbb kulcsa az abban rejlik, hát, hogy a 280 napot így a vírus előtt külföldön tudtál tölteni 365-ből, akkor az valamit nagyon jól kell csinálnod a delegálás területén. Ezt hogyan építetted ki, vagy mi a delegálással kapcsolatos tanácsot? Hogyha most valaki ezt vállalkozóként hallgatja, hogy ez a beszélgetés legfőképpen nekik szól, és azt mondja, hogy ugye van egy ilyen csapda, hogy a vállalkozásodban, vagy a vállalkozásodon dolgozol. Erről a V-mítos című könyv, azt szerintem nekem egy óriási gyomros volt, hogy felismerjem, hogy melyiket akarom igazán, és nagyon sokan a vállalkozók közül szerintem ismerősnek fogják talán ezt a mondatot, hogy majd én megcsinálom, én tudom jobban, és ha én megcsinálom, az meg van csinálva. De ez egy csapda. Te hogyan léptél ki ebből? Voltál egyáltalán ilyen helyzetben? Hogyan léptél ki? Hogyan építetted fel ezt a delegálási folyamatot?
Nekem nagyon sokáig tartott. Konkrétan 3 évben bekerült az, míg egyáltalán elkezdtem delegálni, és megértettem a fontosságát. Utána megláttam a hatását, mármint arra, hogy mennyivel szabadabb vagyok, hogyha rábízom a feladatot, megbízom benne, hogy képes jól megcsinálni, ha nem is olyan jól, mint ahogy azt én képzeltem, hogy én meg tudnám. Egyébként ez csak képzelet. Tehát nálam most már egy csomó olyan terület van, ahol nyilván a legelején vállalkozóként mindenki csinál mindent, főleg amik picik vagyunk, vagy párfősek vagyunk, de utána, hogy nő a cég, 100-szor jobban meg tudják csinálni, mint te. Csak ezt ugye az egónak elviselni, hogy ő klasszisokkal jobb, ügyesebb, gyorsabb, de ha ezt elbírjuk fogadni, akkor utána már játékot tudunk abból csinálni, hogy minél jobban tehermentesítsük magunkat, minél jobban tanítsuk őket, hogy jól elvégezzék a feladatukat, és ők pedig boldogok, mert egyre nagyobb feladatokat kapnak, egyre nehezebb feladatokat, és ez akár ugye büszkék is lehetnek a munkájuk eredményére, szerintem ez egy csodálatos dolog, hogyha valaki bele tud kezdeni abban, hogy delegálás. És nekem is mindig ez, amit mondtál, hogy én mindig úgy fogalmaztam, hogy ki kell dugni a fejem a vízből. Tehát nem lehetek víz alatt. És már annyira vágytam, hogy a fejemet a vízből ki, és ez csak akkor működik, ha nem benne dolgozok, hanem rajta dolgozok. És az összes operatív feladatot le, és nálam tényleg már csak víziós stratégia, meg egy a szenvedélyem, a HR. Tehát ezt tartottam magamnál.
Na, erre vagyok most még nagyon kíváncsi, mert ugye HR-nek a munkatárs kiválasztása, ami szintén nagyon erős nálatok, és azt mondta, hogy az egyik kulcs. Ott ugye sokan vállalkozóként, amikor tűzoltás van, akkor gyorsan felvesznek valakit, hogy mindegy, de összeomlik az egész, ha most nincs, aki azonnal megcsinálja. Lehet, hogy nem pont erre a pozícióra való, de majd ő akkor valami lesz, és ugye a statisztikák szerint sokkal többbe kerül kiválasztani rosszul valakit, és beintegrálni a cég kultúrába, aztán pedig lecserélni, mintha éppen kivárnál és egy jó stratégiát választanál. Tehát kíváncsi vagyok arra, hogy te, vagy ti a csapatoddal hogyan végzitek ezt a munkatárs kiválasztást, hogy ilyen nagyszerű embereket találsz?
Hál' Istennek nálunk egy ilyen mindannyiunk által elfogadott alapelv az, hogy ha ugye mint minden munkáltató kezdődik az, hogy hirdetünk, vagy Facebook hírlevél, kimegy ugye az álláshirdetés, és hogyha nem jön megfelelő jelölt, akkor inkább azt mondjuk, hogy akkor most nem veszünk föl semmit. Tehát mi nem érjük be a valakivel. Akkor inkább összezár a csapat, szétdobjuk azt a munkakört, és addig megyünk így, amíg meg nem jön a megfelelő ember, és ez nekünk nagyon bevált. Elég hosszú a munkatársi folyamatunk, de én azt vallom, hogy én inkább belerakok tulajdonos vezetőként is mondjuk egy 2-3 hetet, de utána mondjuk 10 évig nyugalmam van, és nem kell mondjuk fél évente a cserélődést. Tehát én szeretek lassan felvenni, és ennek a párja azt, hogy gyorsan kirúgni.
Ezt tanította nekem is Brian.
Igen, igen, de a lassú felvétel. Figyelj, 8 órát eltöltünk, jó esetben csak 8-at a munkahelyen egymással. Tehát ez már szerintem néha több, mint a házastársunkkal eltöltött napi idő. Tehát nem mindegy, hogy kivel dolgozunk együtt, és milyen emberek a kollégáink. Tehát igen, nem, szokták azt is mondani, ugye, hogy az első randevú nem kéred meg a kezét, és nem viszed azonnal ágyba, tehát van egy szép hosszú ismerkedési folyamat, és mi ezt betartjuk.
Mi az, amiről nem beszéltünk meg, és azt mondod, hogy mindenképpen érdemes lenne érintenünk most így a vállalkozás fejlesztés újraépítés kapcsán?
Vállalkozás fejlesztés újraépítés. Én álmom az, annyira klassz lenne, hogyha Magyarországon minden kis vállalkozónak és KKV-nak meg lenne az a 10 alapérték pontja, ami például egy Zaposznál megvan. Nagyon sok cégnek van már meg, vagy a WordBlue-nak megvan a 10 alapérték, vagy a Ballonware-nek megvan, mert hogyha ezt tisztázzuk és ezt lerakjuk, annyira könnyűvé válik a vállalkozás, annyira könnyűvé válnak a döntések, például egy ilyen covidos válsághelyzetben is, amiben mi belekapaszkodtunk, az alapértékeink voltak, és én hiszem azt, hogy ezzel tudtunk kimászni, újra visszakapaszkodni, mert ezek mozgatták minden döntésünket. Ugye nálunk benne van az, hogy családbarát, családcentrikus a cég, az, hogy a kommunikációra nagyon nagy hangsúlyt helyezünk, benne van az önkéntesség, a törődéssel kezdődik az egész, és elárulom a 10. alapértékünk, a szeretet. Tehát ezek nekünk nagyon-nagyon sokat segítettek.
Milyen érdekes, hogy itt olyan értékekről, olyan fundamentumokról beszélsz, amik között nem szerepel a profit, és mégis egy nagyon sikeres vállalkozást építettetek fel. Sokszor gondolok én is erre, hogy mennyire nem mindegy, hogy a távcső melyik végében nézünk, mert hogyha ezteket az értékeket tartott szem előtt, akkor egyértelmű, hogy a dagály az felemel, míg hogyha valaki, mondok egy példát, amikor először írtam könyvet, akkor megtisztelő módon sokan elolvasták, és volt, hogy odajött hozzám valaki, és kérdezte, hogy mennyi példány fogyott a könyvedből, és mondom, hogy köszönöm kérdésed, megtudhatom az okát, hogy miért kérdezed ezt? Szívesen válaszolok rá, csak érdeke a mozgatórugó. És mondja, hogy hát már azon gondolkozott, hogyha sokat lehet ebből eladni, akkor hogy ő is írna egy könyvet. És mondom, a csodálatos az egészben, hogy nagyon nehéz helyzetben voltam, amikor én az első könyvemet írtam, viszont semmilyen szempontból nem szerepelt a terveim között, hogy én a profit oldalra közelítsek ehhez, hanem mindig arra gondoltam, hogy akkor egyre többen megtiszteltek azzal, hogy megálltottak az utcán, megkérdeztek bárhol bizonyos dolgokról, és hogy ha valakivel leülnék 4 szem közt, akkor milyen tanácsokat adnék neki. És azért köszönöm, hogy eljöttél, és azért örülök, hogy veled beszélgetetek erről, mert a te gondolataidat átsüti az a segítő szándék, hogy amit te már elértél, amit te felépítettél, azt minél több embernek átadhasd. Tehát csak visszaigazolást látok, hogy mennyire nem véletlen a te sikered, vagy a ti sikeretek, hogy mennyire tudatosság és mennyire ilyen segítő szándék van mögötte. Csak arra vagyok kíváncsi, hogyha még ennek kapcsán van menned bármi, akkor azt nem akarom beléd folytani.
Hasonlóképpen hozzád, az én mozgatórugom soha nem a pénz volt, és én a vállalkozás kezdete óta mindig azt mondogatom, hogy a pénz az melléktermék, az úgyis jönni fog, és most ugye a legújabb mondásom, mert pont angolul készültem egy előadásra, és egy ilyen kis mozaikszót alkottam, a PPT-t, ami jelenthetné azt is, hogy put profit first, tehát tedd első helyre a profitot, ami normális egy vállalkozásnál, de én a második P-t áthúzom, és a profit szót a people szóval, a put people first, tedd első helyre az embert, és a profit azután jönni fog. Mert ha te, mint tulajdonos vezető, boldoggá tudod tenni a munkatársaidat, ők lesznek azok, akik majd boldoggá teszik a te vevőidet. És gyakorlatilag ennyi a képlet.
Niki, gondolkodtál már azon, hogy add a vállalkozásod?
Jó, hát az exit az mindenkinek a fejébe megfordul, főleg amióta Molnár Szabolcsnak az Exit című könyvét kiolvastam, ami szerintem a sikeres vállalkozás építésnek a receptúrája. Én se tudnám jobban megírni, nagyon, nagyon klassz a könyv. Benne van az Exit nálam, lehet, hogy azért, mert nálam nincs örökös, ugye nincs gyermekem, nincs kinek továbbadni. De szeretem, még szeretem csinálni.
Ez egy merénylet volt veled szemben, mert még régen a Wolf Gáborral beszélgettem, és ő szerintem nagyon találóan azt mondta, hogy ha felmerül benned, hogy eladd a vállalkozásod, akkor lehet, hogy el is kéne. Tehát akkor már nem azért csinálod. És azért tetszett, mert ugye te nem arról beszélsz, hogy az idén vagy jövőre, hanem hogy nyilván hosszú távon ez egy perspektíva lehet. Tehát most hagylak reagálni erre, mert nem behúzni akartalak a csőbe, bár merényletként fogalmaztam, de hogy én azt érzem, azért mertem feltenni neked ezt a kérdést, nem azért nehéz helyzetbe hozzalak, hanem pont azt érzem, hogy szíved, lelked ebben a vállalkozásban benne van.
Igen, tehát 25 év után én képes vagyok szeretni.
Igen. Hát úgy beszéltél maga termékekről, hogy 8000 féle, és a katalógusok, és a nem tudom micsoda, de még mindig lelkesít ez az egész.
Igen, és annyira érdekes, több startuppal dolgozok együtt, és nagyon furcsa nekem azt látni, hogy még el se kezdte szinte az egészet, de már arról beszél, hogy mikor mennyiért fog exitelni, és csak az exit lebeg a szem előtt, ami 3 év múlva nem tudom, hogy mennyi tőkebevonás, meg mit tudom én, miután majd ott 5 exitel, és azt fogja őt boldogát tenni. Tehát nekem ez nagyon furcsa, hogy a bizonyos összeg és az exit tesz téged boldoggá, mert engem maga az úton való járás tett boldoggá.
Igen, sokszor ez azt mondják, hogy olyan üres frázis, de én is mindig ezt mondom, hogy ha nem élvezed azt, amíg csinálod, akkor nincs értelme. És a Simon Sinek jut eszembe erről, aki ugye azt mondta, hogy kezd a miért el. És nálad is azt érzem, hogy az, ami mozgat, az a drive, az a fő, és ott most ebben benne van az, hogy nyilván ezzel a szolgáltással mennyi örömet okoztok az ügyfeleiteknek, és amellett meg ezek a vezérlő értékek szerintem nagyon-nagyon követendőek, amiket megosztottál velünk. Az utolsó szó jogán szeretnél velünk valamit még megosztani, Niki?
2 szó. Egyszer egy cég megcsinálta a Ballonbőrnek a vízióját, misszió, kif, kikerült a falra, rohadt hosszú volt, megjegyezni nem tudtam az egészet, és fogtam, és így áthúztam, és 2 szót írtam oda, és ez az érezd jól magad. Érezd jól magad vállalkozóként is ebben a játékban, érezd jól magad munkatársként, érezd jól magad vevőként, hogyha nem érzed jól magad ebben a mindennapjában, akkor az egész életet megette, szerintem a fene, ahogy a nagymamám mondaná.
Nagyon szépen köszönöm ezeket az értékes gondolatokat, Niki, hogy itt voltál velünk. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, és ajánljuk, hogy keressetek rá az Ünnepek Áruháza palettáját, csodáljátok meg, és azt a szeretetteljes működést, ahogyan a Niki a csapatával eljuttatja ezt az értéket, ezeket az ajándékokat az ügyfeleihez, illetve mi is szeretnénk nektek kedveskedni nagyjából 2 órás vállalkozásról, gondolatokkal, beszélgetéssel, ami velem készült interjú, hogy fogadjátok nagy szeretettel, itt a videó leírásában megtaláljátok a Nikiék elérhetőségét, illetve az ajándék videóhoz vezető linket is. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és ha szeretnétek további beszélgetéseket hallgatni ebben a témában, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára, és közben Niki jelzi, hogy még valamit szeretne mondani.
Csak hogy ajándékokat osztok, azt nagyon szívesen felajánlok én is. Van egy könyv, ami nemrég jelent meg, és az én régóta csodált amerikai vállalkozónak, illetve vállalkozásnak a sztoria, a Zaposznak.
Említetted a beszélgetésünk során is.
Úgyhogy aki megírja nekünk azt, hogy ő hogyan érzi jól magát a vállalkozásába, és mit tesz azért, hogy a kollégái is jól érezzék magukat a vállalkozásukban, majd egy e-mail címre, akkor 10 boldogság, mint cégkultúra könyvet ajándékozzunk el számukra. Hú. Mit szólsz?
Ez nagyon gáláns ajánlat, rendben. Köszönjük szépen, teljesen spontán volt, hogy ezt nem beszéltük meg, de ez
nagyon
is sárunkodik arról, hogy milyen segítő a szándék, úgyhogy köszönjük szépen minden kedves néző nevében, és kívánjuk Niki neked, illetve csapatodnak is neked, hogy továbbra is így szárnyaljatok, és mutassatok példát.
Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.